Isten igéjét Mózes 5. könyvének 10. fejezetéből olvasom, a 12-től a 22. versig. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, jár mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Íme az Úré, Istenedé az ég, és az egeknek egei, a föld és minden rajta lévő. Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az Úr, őket szerette, és az ő utódaikat, titeket választott ki valamennyi nép közül, így van ez ma is. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. Mert Istenetek az Úr, Istenek Istene, és Uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féld, őt szolgáld, hozzáragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Ő dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. Atyáid 70-en voltak, amikor Egyiptomba mentek, most pedig úgy megszaporított téged Istened az Úr, amennyi az égen a csillag.
Mennyei Atyánk, leborulunk előtted, és megvalljuk, hogy te vagy az Isten, az egyedül igaz, élő Isten, a seregeknek Ura, a mindenség királya, aki élsz és uralkodsz. Ennek az igazsága szent és tökéletes, akinek a szeretete számunkra felfoghatatlanul mély, és mindent átfog. Urunk, előtted borulunk le most. Áldunk téged, akit megismerhettünk a Biblia történeteiből, ahogyan vezetted népedet szabadításokkal, vagy ítélettel. De mindig a te hatalmad, a te szentséged, a te kegyelmed, a te türelmed és a te igazságod fénylik át ezeken a történeteken. Áldunk téged, ahogyan megismerhettünk Jézus Krisztusban, a te szeretetednek a testetöltésében, a te irgalmadban, abban az igazságban, ami az ő halála árán lehet a miénk. És köszönjük, hogy elküldted a te szent lelkedet. És köszönjük, hogy a saját életünkben is visszatekinthetünk azokra a pontokra, ahol te kegyelmesen megszólítottál, amikor elhívtál, amikor az életünkbe forduló pontokat adtál, amikor lenyúltál a magasból, és megérintetted a mi életünket. Így borulunk le most előtted, és valljuk meg, hogy te vagy az Úr, te vagy a király, te vagy az egyetlen élő Isten, aki a mi életünk. És ugyanakkor, amikor ezt megvalljuk, akkor bűnbánattal jövünk eléd, mert bár tudjuk, hogy te vagy az Úr, és te vagy az élő Isten, bocsásd meg, hogy olyan sokszor úgy cselekedtünk, úgy gondolkodtunk, mintha ez nem lenne fontos. Bocsásd meg, amikor a szívet nem a te irántad való hűség, és nem az jellemezte, hogy te vagy a központja az életünknek, hanem újra önközpontúak voltunk. Amikor vagy az önsajnálatban, a sebeink nézegetésében, önmagunk való forgás, körül való forgásba süllyedtünk bele, vagy az önzésbe. Bocsásd meg, amikor nem léptünk ki önmagunkon túlra, és nem a te akaratod szerint éltünk. Bocsásd meg, amikor nem vettük észre a másikat, aki felé küldtél, hanem lenéztük, és falakat építettünk önigazolásból. Bocsásd meg, hogy szájunkkal megvallunk téged, Úrnak, és az életünk olyan sok pontján nem a te világosságod alatt van. Bocsásd meg minden vétkünket, amit szóval, gondolattal, tettel vagy mulasztással elkövettünk. Bocsásd meg, hogy nem tiszteltünk téged a te napodnak, a hetedik nap megszentelésével. Bocsásd meg, hogy nem tiszteltük egymást a te megbocsátó szeretetednek a továbbadásával. Bocsásd meg, hogy olyan gondolatoknak, olyan érzéseknek, olyan vágyaknak, olyan indulatoknak adtunk helyet a szívünkben, amelyek előtted tisztátalanok és szennyesek. Bocsásd meg a tehetetlenségünket, hogy bár lélekben készek vagyunk, szeretnénk téged követni, de újra és újra abba ütközünk, hogy a testünk erőtelen. Urunk, te ismersz bennünket, ismered az utánad való vágyunkat, a tisztaság utáni vágyunkat, a te élő vized után való vágyunkat, és te látod azt is, hogy hol vannak az elakadásaink, hol vannak a gátak az életünkbe, és hogy ebből mik azok, amik bűnök és engedetlenségek. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked által állíts most bennünket egészen valóságosan a te szent színed elé. Leplezd le, ints meg, adj nekünk őszinte bűnbánatot, és aztán teljes felszabadulást a te bocsánatod által. Így kérünk, hogy vezess bennünket a mi csendben elmondott imánkban. Teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ajándékozz meg a te szabadításod örömével. Igen, Atyán, kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket magaddal, a te lelkeddel, a veled való közösséggel, Jézus Krisztusért. Amen.
Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 10. fejezetéből olvasom. Az egész 10. fejezetet. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal azt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amikor ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi tisztátalant vagy közönségest. De másodszor is így szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: íme három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovász, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek, milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Cornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Cornélius így szólt: négy nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta: Cornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon Tímár házában van, megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától, az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett, a názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet hétről hétre, eljutunk ehhez a fejezethez, ami Kornélius és háza népének az első pogány, nem zsidó ember, illetve közösség Jézushoz fordulásának a története. Ennek a történetnek a jelentősége nem csak az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hanem a keresztény misszió történetében, és abban, hogy mi ma itt vagyunk, mint magyar emberek, akik Jézus Krisztust Úrnak valljuk, ebben ennek a történetnek a jelentősége túlbecsülhetetlen. Mert itt történik meg az, hogy az evangélium átjut a zsidó világból a nem zsidó világba, a pogány világba. Itt kezd beteljesedni az, hogy Jézus, aki arra hívta a követőit, hogy legyenek a tanúi a föld végső határáig, ezzel kezdődik az abcsel, hogy az a Jézus, aki minden népeknek üdvözítője és szabadítója, az a Jézus, a róla szóló üzenet valóban átjut a zsidó világból a nem zsidó világba. Ez a határátlépés azonban nem megy könnyen, és ez a határátlépés egyáltalán nem természetes, és egyáltalán nem magától értetődő. Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mondd, te előítéletes és személyválogató vagy? Azt gondolom, hogy valószínűleg azt mondanánk, hogy hát azért nem annyira, nem, keresztény vagyok. Ha valaki megkérdezte volna Pétert az itt leírt 4 nap eseményei előtt, hogy mondd, Péter, te személyválogató vagy és előítéletes? Akkor azt mondta volna, hogy hát nem. A 4 nap végére azonban ebben a Péterben valami végleg megváltozik. És ennek a változásnak a lényege az, hogy Péter megtér. Megtér az előítéletességéből, és megtér a személyválogatásból. A történet tehát nem csak arról szól, hogy az első pogány közösség, nem zsidó közösség találkozik Jézussal, és mondjuk azt megtér, hanem Kornélius és a háza népének a Jézushoz fordulása és a megtérése a gyümölcse annak, hogy Péter, Krisztus követője, az apostol, szintén életének egy területén megtér. És ha ez nem történik meg, akkor Kornélius és háza népe szintén nem tér meg. Ha az első zsidó-keresztény közösség nem ismeri fel, erről szólnak a következő fejezetek, hogy minden népnek adatik az evangélium, akkor mi ma és a világ minden részén, minden nyelven nem dicsőítik a népek a saját nyelvükön az Urat. Péter apostolnak a lénye legmélyén kell megtérni és odafordulni az Úr akaratához, és ezt így fogalmazza meg. Nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Majd így, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Valami megvilágosodik, valami átfordul benne, megváltozik a gondolkodása, és ezért máshogy fog cselekedni, mint korábban. Ezek a mondatok egy nagyon mély és alapvető változásra mutatnak. Persze ez a történet, ez a megtérés történet nem Péternek a saját erejéből és erőforrásaiból megy. A Szentlélek hihetetlen fordulatokkal koordinálja az eseményeket, hogy ez létrejöjjön, erről fogunk beszélni. De az egésznek az üzenete most az számunkra, hogy engedjük, kérjük, várjuk, hogy Isten szent lelke bennünket, gyülekezetünket szembesítsen a korlátainkkal, szembesítsen az előítéletünkkel, szembesítsen a személyválogatásunkkal, hogy ebben hozhasson megtérést, hogy Istennek alkalmasabb eszközei legyünk, abban, ahogy a Szentlélek azon munkálkodik, hogy az evangélium eljusson minden emberhez, minden szívben, földrajzi, kulturális és egyéb határokon keresztül. Erről fogunk tehát beszélni, és az első dolog, amit szeretném, hogy látnánk, hogy ami Péterrel történik, az az életének a lehető legmélyebb szintjén történik. Hogy Jézus valahol a lényünk legmélyén hív hozzáfordulásra és megtérésre. Nem hiszem, hogy Péter ennek a történetnek a kezdetén tudatában volt annak, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. És mindannyian azt mondhatjuk, hogy hát miben kellene még Péternek megtérnie? Hát ha valaki egy hihetetlen utat járt be Jézussal, és ebben az útban teljesen megváltozott, az Péter. Ő az a tanítvány, aki először tesz virágos és egyértelmű hitvallást Jézusról. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ő az a tanítvány aztán, aki hihetetlen fájdalmasan szembesül a maga álhatatlan gyenge voltával, amikor háromszor megtagadja Jézust. Ő az, aki ebből megtért, hogy megtagadta Jézust már ott és akkor keserves sírásra fakadt. Majd ő az, akit Jézus helyreállít azon a csodálatos reggelen, amikor háromszor megkérdezi tőle, hogy Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? És háromszor azt mondja, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És Jézusra háromszor megbízza, legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat. Péter hihetetlen megtérésen, Jézushoz forduláson ment már keresztül. Micsoda változás. Aztán pünköstkor Péter az, aki az apostolok vezetőjéként jelenik meg, és aki hirdeti Jézust az embereknek. Péter az, akit úgy mutat be nekünk Lukács evangélista, aki írja az abcselt, hogy aki egészen Jézus nyomdokaiba jár a többiekkel együtt, gyógyít és hirdeti az Isten országát. A most olvasott történet előtti történet arról szól, hogy Joppéban, ahol megtalálja őt Cornélius küldöttsége, Joppéban Péter feltámaszt egy asszonyt, Tábitát a halálból. Pont úgy van leírva, ahogy Jézus tette ezeket. Péter tehát mindenben Jézus szolgálatát végzi. Egy teljesen új emberként áll előttünk ahhoz képest, ahogy az evangéliumokban láttuk, vagy ismertük őt. Péter az, akinek Isten lelke olyan különleges ajándékot adott helyzetekben, olyan bölcsességet, amelyen leleplezte, hogy mi van emberek szívében. Beszéltünk Anániásról és Szafiráról, hallottunk Simon mágusról, Pétert használja a lélek. Úgy mutatja be Lukács Pétert, hogy ez egy teljesen új ember. És akkor ezek után van még valami, amiben ennek az embernek meg kell térnie. Van még valami, amiben egy ilyen Krisztust követő, őt szolgáló apostol arra szorul, hogy az életét Jézushoz szabja, és hogy Jézus még munkálkodjon benne. És a történet arról szól, hogy igen. Tudnélik az, hogy egy embert sem mondjon szentségtelennek és tisztátalannak. És az, hogy megértse, átélje és megvalósítsa, hogy nem személyválogató az Isten. És most először nem a személyválogatás, vagy az előítéletesség kérdésről akarok szólni, hanem arról, hogy milyen mélység az, ahol Isten lelke munkálkodik benne. Hogy hol történik Péter személyében, személyiségében ez a megtérés. Péter, mint minden zsidó ember, az anyatejjel szívta magába azt a meggyőződést, hogy Izrael Isten választott népe, és egyedül Izrael az Úr népe. Nem mintha az Ószövetségben nem lenne egyértelmű, hogy Isten kiválasztásának a célja, hogy az ő népén keresztül megismerjék őt az egyéb népek is, a pogány népek is. De tény, hogy a korabeli zsidóság úgy értelmezte Isten ígéreteit, hogy azoknak az elsődleges kedvezményezettjei ők maguk. És ezért a kegyes vallását gyakorló, komolyan vévő zsidó ember számos területen különbözött a pogányoktól. Sőt, számos olyan fal, olyan szabály, törvény volt, ami falat emelt közé és a pogányok közé. Zsidó ember, ha nem akar tisztátalanná lenni, erről szól az a történet, nem eszik tisztátalan ételeket. Nem megy be pogány embernek a házába. Megtartja a szombatot, amit a pogányok nem tartanak meg. Nem imádja és nem imádkozik a bálványokkal, amelyek a pogányok világában mindenhol jelen vannak. És éppen ezért amiről itt szó van, hogy Péter nem eszik együtt pogány emberrel, nem megy be zsidó ember, vagy pogány ember házába, az valami olyan alapvető igazság az életében, amibe belenőtt. ami a gyerekkorától fogva vele van. A hitéből eredő, vallásához kötődő szokások, gyakorlatok, amelyek a legtermészetesebb módon az övé. És ha Péter ezeket figyelmen kívül hagyja, akkor hűtlenné lesz valahol önmagához. Hűtlenné lesz az atyái vallásához. Hűtlenné lesz a saját nemzeti identitásához. Hűtlenné lesz a saját kultúrájához, mint zsidó ember. Az anyatejjel szívta magába azt, hogy hatalmas fal van közötte és a nem zsidók között. És ha ezt lerombolja, akkor ki ő? Akkor hogyan része ő annak a közösségnek, amiben született? Akkor mások számára hitehagyott lesz, megbotránkoztató. És ha ezt így látjuk, akkor látjuk annak a súlyát, hogy mi az, ami Péterben lezajlik 4 nap alatt. Hogy mi az, amikor Péter felismeri, hogy amit Isten tisztává tett, az nem tisztátalan. Akkor látjuk, hogy Péter valóban egész mélyen változik meg, és tér meg, és szabja az Úrhoz a gondolkodását és a viselkedését, mert bemegy Kornélius házába, mert hirdeti Jézust, mert együtt eszik vele. Az apostol, akinek azt látjuk, hogy minden kész az életében, Isten lelke előhoz egy területet ahhoz, ahol nincs minden kész, ahol még nem olyan, mint amilyennek Isten látni szeretné őt. Hogy ez mennyire nehéz Péternek, hogy ezen a területen tényleg Istenhez szabja magát, az éppen Pál apostolnak egy leveléből derül ki, ahol Pál apostol leírja, hogy évekkel később, mint ez az esemény, ahol Pál apostol leírja, hogy megintette Pétert. Antiókiában voltak, egy pogányvárosban, a keresztények között, pogány keresztények között, és Péter is odament látogatóba, és együtt evett a pogány keresztényekkel, mondja Pál. De aztán egyszer csak jöttek Jeruzsálemből a zsidó keresztények, akiknek még nagy kérdés, mert ez egy hatalmas kérdés az ősegyházban, hogy zsidónak kell lenni ahhoz, hogy Jézusé legyek, vagy nem. Jöttek tehát a zsidó keresztények, és Péter, mondja Pál, kis apostoli konfliktus, Péter onnantól, hogy megjöttek a zsidó keresztény vezetők, nem evett többet együtt a pogányokkal, visszahúzódott. És Pál azt mondta, hogy micsoda képmutatás ez. És azt gondolom, hogy ez valóban így van, hogy ha az életünk legmélyén valahol megtérésre hív bennünket az Úr, azt látjuk, hogy lehet, hogy abban elkezdünk járni, és egy következő eseményben újra visszaesünk a régibe. Ez történt Péterrel, de egészen mélyen valami megváltozott benne, még ha később meg is bukott ebben egy kicsit. Mindezzel tehát azt szeretném, azt mondja nekünk Isten, hogy a megtérés, vagy az átformálódás az életünknek nagyon alapvető és mélyen megbúvó területén, rétegeiben egy hosszú folyamat. És ez arra hív bennünket, akik esetleg már hosszabb ideje követjük Krisztust, akik azt mondjuk, hogy igen, megtértünk, az Úré lettünk, megváltoztunk, arra hív, hogy kimondjuk azt, hogy nem vagyunk készen. Nem vagyunk készen. Ha Péter, az apostol, mindezek után, amit láttunk az életében, meg kell, hogy térjen nagyon mélyen az Úr akaratához, nekünk is ki kell mondani, nem vagyunk készen. És a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy ami hátra van, az a neheze. Ami hátra van, az a neheze. Könnyebb, amikor Jézus elhív bennünket egészen nyilvánvaló bűnökből. Könnyebb egy egészen nyilvánvalóan nem Isten szerinti életet a legmarkánsabb dolgokban és istentelenségekben Jézus erejével és a vele való találkozás után magunk mögött hagyni, mint életünknek azokat a nagyon mély rétegeit, és ott átélni Jézus szabadító, átformáló munkáját, ami egészen máshol van, és sokkal mélyebben van, amit szinte mi is az anyatejjel szívtunk magunkba. Nem vagyunk készen, mert Jézus formálni akar bennünket, és ez nagyon nehéz a mindennapi beidegződések, a számunkra egyértelmű evidenciák a magától értetődő dolgok területén. Ez magától értetődő, ez így van. Csak ezt csak szembesülünk vele. Nem. Amit én a legtermészetesebbnek tartottam, az nem így van. A második dolog, hogy milyen Péter megtérésének a tétje, és itt már konkrétan mi az, amiből ő megtér. A megtérés tétje Péternél és nálunk ezen a szinten az, hogy átárad-e rajtunk Isten kegyelme másokra. Átáradhat-e Péteren Krisztus kegyelme azokra, akik nagyon távol vannak az Úrtól. Akik távolabb vannak, mint akik között eddig hirdette Péter az evangéliumot. Vajon eljut-e a Jézusról szóló jó hír a pogányokhoz, akiket tisztátalannak, Istentől távolinak, idegennek, nem népnek, Isten számára másodrendűnek tartottak a zsidók, még akkor is, ha ez a Kornélius már a zsidó vallástól befolyásolva egy Isten hitre tért, és egy imádkozó, kegyességet gyakorló férfi. Az az érdekes a történetben, hogy az Isten kereső kegyes Kornéliusnak nem az angyal mondja el az evangéliumot, pedig megtehetné. Isten elküld egy angyalt, és az angyal nyugodtan elmondhatta volna az evangéliumot, de nem. Az angyal csak annyit mond, hogy elkezdi a folyamatot, és előkészíti azt, hogy Péter térjen meg, és ő legyen az, aki elmegy, és elmondja az evangéliumot. A Szentlélek azt munkálja, hogy Péter az eddiginél teljesebb mértékben és egy új területen legyen az Úr munkatársa. És ahogy mondtam, mi az, amiben megtér? Felismeri, hogy ne mondja tisztátalannak és szentségtelennek egyetlen embert se. Felismeri, hogy nem személy válogató az Isten. És történik még egy nagyon meglepő dolog, valami elképzelhetetlen, amikor azt mondja, hogy amikor hirdeti Jézust, és leszáll a Szentlélek, akkor azt mondja, hogy ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi. Hogy ezek a pogányok, ezek a másodrendűek, ezek a megvetettek, ugyanúgy, mint mi. Nincs különbség, nem egy kicsit kevésbé, nem egy kicsit máshogy. Ugyanúgy, mint mi. Kezdetben. A Szentlélek azt kérdezi tőlünk, hogy vajon nem kell nekünk is megtérni éppen ezen a területen. Előítéletességünk, személyválogatásunk, ami zsigeri szinten épült be az életünkbe. Ítéletek, vélemények, félelmek, családi történetek, amelyek nagyon mélyen belénk ivottak. Kit tartunk tisztátalannak? Kit tartunk megvetendőnek? Kit tartunk végleg elveszettnek? Kik azok, akiket élből elutasítunk? Kik azok, akik Istentől számunkra reménytelenül távoliak? Ki az az embercsoport, akár aki felé a szívünkben félelem van, vagy gyűlölet van, vagy megvetés van? Kik azok, akiknek biztosan soha nem tennénk bizonyságot Jézusról? Esélytelen és reménytelen. És jól figyeljünk, amit mondok, mert most nagyon érzékeny kérdésekről fogok beszélni. És szeretném, hogyha nem máshogy jönne vissza, mint ahogy elmondtam. Kik ezek a csoportok? Vannak, akik így tekintenek azokra, akik idézőjelben vagy valóságosan baloldaliak. Az előző rendszerben meggyötörték a családotokat, tönkretették, kifosztották, hazugságban tartottak bennünket. És azt mondod, ezek az emberek még mindig itt vannak, ami nem jó. Az ilyen ember természetes módon, zsigeri és elemi szinten utasítja el mindazokat, akik ehhez a táborhoz tartoznak. Eljuthat-e Isten kegyelme hozzájuk rajtad keresztül? Befér-e a hitedbe? Akkor-e Jézus számodra, hogyha te különben sok szempontból, nagyon is jogosan, mondom én, egyértelműen ellene vagy annak a tábornak, akit így neveznek, hogy baloldaliak, átformálja-e benned Jézus azt, hogy nekik ugyanúgy szükségük van az evangéliumra, mint neked? Vagy, ha te zsidó származású ember vagy, ha felmenőid egy részét kiirtották, megismerted Jézust? Tartozol-e az evangéliummal azoknak, akiktől úgymond ma rettegni kell? De menjünk tovább. Elérhet-e rajtunk keresztül Isten kegyelme és szeretete a cigányokhoz? A gyülekezetünk dolgozik ezen. De hogy állunk személyesen ehhez? Elérhet-e rajtunk keresztül Isten és kegyelme és szeretete
a homoszexuális emberekhez, idegenekhez, nagyon gazdagokhoz, nagyon szegényekhez, szenvedélybeteg alkoholistához vagy drogoshoz. Azért mondtam, hogy ez érzékeny kérdés, mert úgy hangzik, mintha most itt a liberális párt kampányát ismételném, de nem. Hadd hangsúlyozzam, hogy az a véleményem, hogy ezeket a kérdéseket egy politikai párt és számos ember, nem mindenki ott, de számosan, pusztán azért teszik fel, hogy manipuláljanak és hatalmat nyerjenek. És nem azért, mert valóban szeretnek és segíteni akarnak, de a keresztény Jézus követő embereknek nem az a feladata, hogy ezt az egész kérdést elengedje és átutalja, hanem az, hogy Istennel együtt azt mondjuk, egy ember sem tisztátalan, egy ember sem mondjunk szentségtelennek, egy ember se legyen az, akiről azt mondjuk lehetetlen, mert Isten nem személyválogató. És talán most már el tudjuk mondani, én az vagyok. Én ítéletes vagyok, előítéletes vagyok, személyválogató vagyok. Tudom, hogy ki igen, ki nem. Péternek ezzel kell szembesülni a maga virágában. Zsidó, nem zsidó. Nekünk más formában. A Szentlélek arra rámutat, hogy kik azok, akiket valahol mélyen, zsigeri szinten elutasítunk, és ez egészen természetesnek tűnik számunkra. Ezeket a legtermészetesebb módon el kell utasítani. És Isten azt mondja, te elutasítod, de én nem. Te megválogatod őket, de én nem. Te személyválogató vagy, de én a te Urad és Istened nem, mert ha az lennék, te se lennél az övé, és te se lennél itt. Mert egy másik oldalról nézve ugyanolyan reménytelenek és esélytelenek vagyunk, mint amilyenek esetleg erről az oldalról nézve sokan mások. Ha én rajtatok keresztül akarom megáldani mindezeket, vajon mi készek vagyunk-e engedelmeskedni, kérdezi ő. És ebben megtérésre hív mindannyiunkat. Ez a munka, vagy ez a folyamat azonban a Szentlélek munkája, és végezetül röviden tekintsünk rá, hogy hogy történik ez Péter életében. Nem kis ötletességgel és nem kevés munkával végzi ezt el a Szentlélek. A történet Kornéliusznál kezdődik, akinek megjelenik ugye az angyal, és azt a parancsot kapja, figyeljetek ezt a precizitást. Ez csak az Isten lelke tudja így kiszámolni. Azt mondja Kornéliusznak, megint az angyal megrémül, és utána azt mondja neki, hogy menjél el Joppéba, keresd azt a Pétert, vagy Simont, akit Péternek is hívnak, fordítva, aki a Simon nevű tímár házában tartózkodik a tengerparton. Pontos információ, semmiből, az angyaltól. És ezért Kornélius elküldi ezt a három követet. Azonban az Úr sejti, hogy hogyan reagálna Péter, ha ott Simon Tímár házába egyszer csak megjelent volna három pogány ember, és azt mondta volna neki, hogy Péter, megjelent egy angyal a római századosnak, Kornéliusnak, a mi urunknak, és azt mondta, hogy hívjunk téged oda. Valószínűleg Péter azt mondta volna, hogy hát itt valami nagyon nem stimmel. És ezért ugyanebben az időben a Szentlélek a másik oldalon is munkálkodik, Péterem, aki a háztetőn imádkozik déltájban, és megéhezik. Mert valamikor a Szentlélek a hasunkon keresztül fog meg bennünket. Miközben az ételt készítik, azért, mert az egy elég erőteljes indítatás, az éhség. Ugye? Miközben ez egy döbbenetes történet, Péter imádkozik, megéhezik, leszól a ház, ugye, hogy csináljanak ételt. Ugye azért van a háztetőn, mert ott zajlik az élet, tehát nem lunatikus, hanem a háztető az a Közel-Keleten, az normális része az életnek. És de miközben készítik az ételt, és ő éhes, és lehető közben már jönnek fel az illatok, Péter révületbe esik, és látomást lát. És a látomásban egy lepedőn leereszkedik elé mindenféle tisztátalan állat. És ő éhes. És azt hallja, hogy őj, és egyél. És nem tudom, hogy ilyenkor Pétert vagy a méla undor fogja el, hogy hát ez undorító, soha nem ettem ilyet, zsidó ember vagyok. Vagy pedig a kísértés, hogy hát baromi jó lenne ezeket megenni, de nem ehetem meg, mert zsidó ember vagyok. Akár így, akár úgy, nem uram, gyerekkoromtól kezdve nem ettem semmi tisztátalant. De újra szól a hang, amit az Isten megtisztított, te nem mond tisztátalannak. És ez háromszor ismétlődik meg. A történet Péter megtérése mindkét oldalon elő van készítve. És egyszer csak találkoznak, mert éppen amikor Péterhez egyszer csak újra szól a Szentlélek, hogy fog jönni három ember, és ne tétovázz, menj el velük, abban a pillanatban már érdeklődnek a kapuban. Abban a pillanatban ott van a három ember, találkozik a két történet, és Péter megérkezik egy nappal később Kornélius háza népébe. Ez egy ritka evangelizációs alkalom, ahol senki nem hívogat, szórólapozik, senki nem hirdet alfakurzust, nagyvacsorát, senki nem osztogat keresztény irodalmat, senki nem reklámoz újságban, tévében, interneten, mert nincs rá szükség. Mert Péter azt mondja, itt vagyok, mi legyen? Kornélius meg azt mondja, itt van az egész házam népe, mondd el, amit mondanod kell. És akkor Péter azt mondja, megértettem, hogy nem személyválogató az Isten, és hirdeti nekik Jézus Krisztust, és leszáll rájuk a Szentlélek. És ez avval lesz teljessé, hogy Péter megkereszteli Kornéliuszt és a házanépét. Mire mutat ez az isteni koordináció, tervezettség, előkészítettség, ez az egyidejű munkája a Szentléleknek több helyen és több emberben? Miért nem egy üzenet jön Péterhez? Péter, térj meg, menj Kornéliuszhoz, írd ezt az evangéliumot. Meggyőződésem szerint azért kell az Úrnak ilyen különös módon rendezni az eseményt, hogy véletlenül sem mondhassa senki, hogy itt nem ő cselekszik. És olyan mély és alapvető szinten kell megváltoznia Péternek, új gondolkodásmódra jutni és új beállítottságra jutni, hogy Istennek ilyen nagyon keményen kell ahhoz dolgozni, hogy ez megvalósuljon. Nagyon sok mindent kell ahhoz összehangolni, hogy egyértelmű legyen, hogy ez Isten akarata. A látszólagos véletlen egybeesések, az értelmezhetetlennek tűnő látomás, amit éhesen kap a kijelentés három férfiről, ahogy ott várják Kornélius házában, ott várja ez a csapat, ez mind arról beszél, hogy ez egyértelműen Isten vezetése. Ezért, amikor arról beszéltünk, és avval szembesültünk, hogy Isten hol és milyen területen akar bennünket megtérésre hívni, akkor legyünk figyelmesek arra, hogy hol és milyen módon készíti ezt elő. Mert lehet, hogy ott vannak a jelek, ott vannak az impulzusok, ott vannak az életünkben a történések. Újra és újra megjelent valaki ebből a csoportból, újra és újra emlékeztetett már Isten valamilyen módon, hogy itt bennünk változást akar. Ismerjük fel. És hogyha felismerjük, hogy hol munkál bennünk, legyünk engedelmesek, kövessük őt. Mert boldog az az ember, aki hallja és cselekszi az ő szavát. Amen.
Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked az úrvacsorának ezt a közösségét. Köszönjük, hogy biztosítasz bennünket a te bocsánatodról, és közösségben lehettünk veled is egymással. Légy áldott azért, mert elhívtál, és te, aki elhívtál bennünket, te vagy, ami formálunk, te vagy, ami gyógyítunk, és aki a mi megszentelődésünket munkálod. Urunk, köszönjük, hogy a te igédből olyan szemléletesen elénk rajzolódott az a kép, ahogy a Péter életét formáltad, ahogy őt egyre alkalmasabb munkatársaddá tetted, hogy Szent Lelked munkája rajta keresztül áradhasson. Áldunk azért, hogy megíratott ez a történet számunkra. És most bűneinktől megtisztulva, szabadon, a te gyermekedként és ebben megerősödve jövünk eléd, és kérjük, hogy végezd a mi életünkben is ezt a formáló és tisztító munkát. Hogy világíts be életünknek azokról a pontjaiba, azokba a helyekbe, ahol még megtérésre van szükségünk. Urunk, hogy vedd elő valóban ezt a kérdést, és mutasd rá, amikor a cselekedeteinkben, a gondolatainkban, a szavainkban az előítéletesség, a büszkeség, mások lenézése jelenik meg. Urunk, vakok vagyunk, és süketek, és olyan hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent a saját szemszögünkből lássunk, úgy, ahogy az anyatejjel szívtuk magunkba. Kérünk, hogy jöjj a te szent lelked által is, ne hagyd félbe a te munkádat az életünkbe, hogy vezess, hogy szabadíts fel ezektől a megkötözöttségektől, és hogy mi is valóban a te szent lelkednek a csatornái lehessünk, hogy általunk olyan embereket megszólíthass, akik most még nagyon távol vannak tőlünk is, idegenek számunkra, és eszünk ágába sincs feléjük lépni. Urunk, tégy készé bennünket arra, hogy ha te lelked indít, akkor tudjunk lépni. És így kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, hogy gyülekezetünk a te szeretetednek a szigete lehessen, ahol nincs különbség ember és ember között, ahol nem kell senkinek azt megélnie, hogy ő más, és emiatt nem fér be. Urunk, mossd át bennünket a te lelkeddel, a te szereteteddel, és szabadíts fel erre, hogy tudjuk vinni a te evangéliumodat itt a lakótelepen, minden ember felé, a környezetünkben, a munkahelyeinken, és a cigányok felé is. Kérünk, hogy áld meg ezt a missziót. Köszönjük, hogy te hívtál bennünket, és köszönjük, hogy arra hívtál, hogy a te dicsőségedre éljünk. Ezt szeretnénk tenni, és így ajánljuk fel magunkat a te szolgálatodra. És Urunk, kérünk ugyanakkor most azokért a testvéreinkért, akik a gyászfájdalmát hordozzák, akár hosszabb ideje, akár most ezen a héten különösképpen is, te légy az ő vigasztalójuk, te a te szent lelkeddel állj melléjük, és mutasd meg nekik a te közelségedet. Kérünk a beteg testvéreinkért, te légy az ő gyógyítójuk. Kérünk azokért, akik magányosak, és az életük egy sötét szakaszban van, sebeket hordozva, te légy a mi lelki orvosunk is. Urunk, köszönjük, hogy így állunk előtted, mint a te gyülekezeted, mint a te néped, és így hordozhatjuk egymást a te jelenlétedben. Légy áldott ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.